Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Valamivel több mint egy hónap múlva megszülethet a döntés, amelyre Románia 2007-es uniós csatlakozás óta vár. December 9-én már tudni fogjuk, hogy az ország felvételt nyerte a határmentes, belső határellenőrzés nélküli Schengeni övezetbe. Az Európai Unió tanácsának a cseh elnökség által rögzített menetrend szerint december 8-a és 9-e között találkoznak az unió bel- és igazságügyi miniszterei, akkor születik majd döntés a schengeni csatlakozásról. Ha le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, azt mondhatnánk, hogy jelenállás szerint Bukarest már csak amiatt izgulhat, hogy a hollandok végül hogyan szavaznak. Emlékeztetném hallgatóimat, hogy arról az országról van szó, amelynek a parlamentje október közepén egy olyan állásfoglalást fogadott el, amely szerint Hollandia nem kellene megszavazza a Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. A nagy kép persze ennél azért bonyolultabb, de igyekszünk ma mindenre választ adni. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa, a Naprakész vendége, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, üdvözlöm a hallgatókat is.
Az a címe egy október 12-én megjelent cikkednek, hogy karnyújtásnyira van Románia Schengentől. Hozzá kell tennünk, hogy a pozitív döntés még korán sem borítékolható, ez egyébként benne van az általad írt cikkben is. 50-50 az esély, vagy azért annál több egy picivel?
Hát én most borulátó vagyok, őszintén szólva, tehát nem látom esélyét annak, hogy idén ezen a belügyi és igazságügyi tanácsülésén pozitív döntés születik, és úgy tűnik, hogy egyetlen kerékkötője ennek az ügynek az Hollandia. Hollandiát meg kell győzni, hogy változtasson az álláspontján, és ahhoz szerintem túl kevés az idő, és olyan problémákat vetettek fel, amelyeknek a végigjárása szerintem hosszabb időt igényel. Ez ennek nyilván nagy a tétje, Romániában is van egy óriási belpolitikai tétje, külön Klaus Johannes államfőnek, vagy államfő számára is van egy tétje, és van Hollandiában is egy belpolitikai tétje, és éppen ez a probléma. Úgyhogy Hollandiában ez belpolitikai tétté változott ez a kérdés. Így röviden. Tehát én most borulátok vagyok, olvasgatom a román politikusi nyilatkozatokat, amiket ugye kincstári optimizmus fűt. Talán Klaus Johannes államfő az egyetlen, aki némileg óvatosabban fogalmaz ebben a kérdésben, és szerintem ő is az, aki talán a legtöbb információval rendelkezik erről.
Mielőtt belemennénk a Hollandia általi állítólagos schengeni vétóba, nézzünk egy kis Schengen kronológiát. Románia már lassan 16 éve tagja az Európai Uniónak, az Európai Bizottság pedig már 2011-ben megállapította, hogy az ország maradéktalanul alkalmazza az unió külső határainak a védelmére vonatkozó szabályokat, és teljesíti a technikai kritériumait a schengeni csatlakozásnak, és az állom azóta sem teljesült. Szolgálatos ellenzőket emleget a honi politikum. Most épp Hollandia szolgálatos ellenző, vagy túl az általad említett belpolitikai téten tényleg nem vagyunk felkészülve. Be kell látni, hogy csak akkor lehetünk Schengen tagok, ugyanúgy, mint ahogy az Európai Unióban való felvételkor is voltak országok, amelyek azt mondták, hogy hát a legjobbat kell feltételezni Romániáról, s akkor tag lehet, ugyanúgy feltételezniük kell az országoknak rólunk a legjobbat, és akkor schengeni tagokká válhatunk.
Na most menjünk még vissza kicsit akkor már az időben. Tehát 2011-ben jelentette ki az Európai Bizottság, hogy Románia teljesítette a schengeni csatlakozás feltételeit. Itt hangsúlyoznám a hallgatók számára, hogy valóban igazak van a politikusoknak, a román politikusoknak, amikor méltatlankodnak, azt állítva, hogy a schengeni egyezmény kizárólag csak technikai kritériumokat ír elő, ezeket teljesíti maradéktalanul Románia. Magyarán 2011-ben politikai szempontokból, vagy politikai szempontokat figyelembe véve ellenezte 2011 után több uniós tagállam, nem csak Hollandia, Románia Schengeni csatlakozását. Most a szolgálatos ellenző Hollandia, de ne felejtsük el, hogy két nagyon fontos EU tagállam, Németország és Franciaország sem támogatta az elején azt, a Romániát felvegyék ebbe a térségbe, és Finnország sem. És idén, tehát tisztázzuk, az elmúlt 10-11 évben, 2011 óta nagyon sok minden történt, Romániában is, és nyilván a külpolitikában is. Románia szempontjából az a fontos fejlemény, hogy azért tényleg legalábbis a jogalkotás terén egészen határozott lépéseket tett az ország a korrupció felszámolásáért. Ne felejtsük el, hogy megalakult a korrupció ellenes ügyészség, ismerjük ennek a válthatóságnak a pályafutását. De azért akartam, hogy menjünk egy kicsit hátrább az időbe, mert amikor Románia az Unióhoz csatlakozott, amúgy itt még kétele vagyok tenni egy zárójelet, amit lehet, hogy kevesen tudnak a hallgatók közül, hogy azáltal, hogy egy ország csatlakozik az Unióhoz, vállalja, hogy csatlakozik a Schengeni térséghez is. Pontosabban vállalja, hogy mindent megtesz azért, hogy a Schengeni kritériumokat teljesítse, és ezáltal a felvételt nyerje. Tehát, hogy mondjam, ez nem egy privilégium, ez egy kötelezettsége az EU tagállamoknak, hogy teljesítsék ezeket a feltételeket. Tehát, ezt csak azért mondom, hogy lehet, hogy néha konfúziót kelt ez a történet. Románia, amikor csatlakozott az EU-hoz, akkor kétségkívül nagyon sok területet nem vette át az uniós joganyagot, ezt a bizonyos ACVIS-t, vagy nem teljesítette maradéktalanul azokat a maradéktalanul a csatlakozási feltételeket, de akkor olyan volt a hangulat az Unióban, hogy sürgető volt a bővítés, sürgető volt a kelet-európai államok csatlakozása, és elnézőek voltak Romániával szemben. Az Unióban viszont bizonyos biztosítékokat is felállítottak. Egy ilyen biztosíték, az a nagyon sokat, az utóbbi időben nagyon sokat emlegetett ellenőrzési és együttműködési mechanizmus, ami tulajdonképpen egy egyezmény az Európai Bizottság és Románia között, ami arról szól, hogy hát Romániának az igazságszolgáltatás terén vannak lemaradásai, és ezeket pótolnia, ezeket a hiányosságokat, lemaradásokat ki kell küszöbölnie. És az Európai Bizottság ennek a mechanizmusnak a keretében úgymond figyelemmel követi, monitorozza a román igazságszolgáltatás helyzetét, különös tekintettel a korrupció ellenes küzdelemre, és minden fél évben, remélem, hogy jól mondom, és nem évente, de úgy tudom, hogy fél évente készít jelentést arról, hogy Románia hol tart éppen a hiányosságok kiküszöbölésében. Ez egy nagyon régi és lerágott csontnak tűnő téma, hogy van ez a bizonyos igazságügyi monitoring, ami azt jelenti, hogy Románia teljes tagja, teljes jogú tagja ugyan az Uniónak, de bizonyos korlátozások vannak érvényben vele szemben, olyan szempontból legalábbis, hogy megfigyelés alatt tartják az igazság szolgáltatását. És 2011 után, amikor ugye elhangzott először, hogy Románia teljesíti a feltételeit a Schengeni csatlakozásnak, több uniós tagállam ennek a mechanizmusnak a felszámolásával, lezárásával, vagy pontosabban ehhez kötötte a Románia Schengeni csatlakozását. Miért? És akkor itt talán könnyebben megértik a hallgatók is, hogy mi áll emögött, az összekapcsolás mögött. Hiába teljesíti Románia ezeket a híres technikai kritériumokat, tehát mindent, amit a Schengeni egyezmény aláír egy állam számára, a korrupció nagyon sérülékenyé tenné az unió külső határait. Ha Románia Schengen tag lenne, akkor gyakorlatilag a Schengeni térség határai Románia határaival egyeznének meg. Bárki, aki Románia határain át bejön, az gyakorlatilag Portugáliáig menetelhet. A kutya se kérdezi, hogy kicsoda. És ha ugye egy Romániában olyan pillanatban intézményesített korrupcióról lehetett beszélni, a határ rendészeten belül is, ugye rengeteg botrány, én ugye régóta vagyok sajtós, és emlékszem, hogy hány botrány fűződött a határ rendészethez, tehát a határvédelemhez, Tehát lehet egy tökéletes rendszer, tökéletesen kialakított rendszer, egy lefizetett határrendész bőven elegendő ahhoz, hogy akár egy terrorista átsétáljon Románián, és oda jusson, ahova akar. Na most visszatérve ez a híres együttműködési és ellenőrzési mechanizmushoz, itt Románia tényleg fokozatosan teljesítette az ebben foglalt célkitűzéseket, de még vannak hátralékok. Na most ezekben a hátralékokba kapaszkodott a holland kormány, személyesen maga a holland kormány fő emlegette, hogy hát vannak bizonyos problémák. Még meg kell nézni, hogy áll most Románia, azt is meg kell nézni a technikai feltételek mellett, hogy hogy áll most Románia az igazságszolgáltatás helyzetével. Tehát itt kapcsolódnak össze, sérülékenyé válik az EU, a schengeni külső határ, hogyha a korrupció továbbra is jelenség marad Romániában. Tehát Romániának azt kell bebizonyítani, nem csak, hogy tökéletesen alkalmazza ezt a rendszert, hanem hogy a jelenséget is, a korrupció jelenségét is felszámolta. És plusz nyilván vannak még más igazságszolgáltatással szembeni uniós követelmények, amelyekről Románia azt mondja, hogy most a parlamentben lévő új igazságügyi törvényekkel ezeket is teljesítette. Ezeket valószínű még ebben a hónapban elfogadja a parlament, ezeket a törvényeket, tehát ez egy, úgymond egy piros pont lehet Románia számára, de kérdés, hogy Hollandia milyen más igényeket támaszt. Fontos, ugye amikor én ezt a cikket írtam, azóta volt néhány fontos fejlemény, nagyon fontos fejlemény. Az egyik, hogy itt volt személyesen a holland kormányfő, és akkor, én azóta vagyok pessimista egyébként, vagy borulátóbb, amióta itt volt Mark Rutte, amikor kijelentett, hogy hát ő elviekben ugye Hollandia nem ellenzi, de azért vannak még problémák, amiket meg kellene oldani, hogy meggyőződjünk arra, hogy Románia erre felkészült. Ez volt az egyik fontos momentum. A másik fontos momentum, ami gyakorlatilag, hát úgymond, jogerőre emelte azt, amit Mark Rutte Romániában mondott. A hágai parlament elfogadott egy határozatot, amiben felszólítja a Rutte kormány, hogy Schengen ügyben ne támogassa egyelőre Románia és Bulgária schengeni csatlakozását a korrupció és a szervezett bűnözés miatt. A szervezett bűnözés, de való utalás az Bulgáriát érinti inkább. Románia ezen a téren nem áll, távol sem áll olyan rosszul, mint a déli szomszédja. Tehát ez a két fontos fejlemény is jelzi, hogy valóban Hollandia az egyetlen kerékkötő mára, ugyanis, és akkor most visszajöttünk az idei évhez az időben, a korábban emlegetett Németország, Franciaország, sőt Finnország is idén jelezte, hogy semmilyen ellenvetése nincs most már. Ugye a német kancellár talán Prágában nyilatkozta ezt valamikor a nyáron. Itt volt Emmanuel Macron, francia elnök, itt Bukarestben jelentette be, hogy támogatja Románia schengeni csatlakozását. És Finnország nagyon hálás Romániának, amiért a NATO csatlakozásuk útját egyengeti Bukarest. Közben járt a törököknél a román diplomácia azért, hogy ez a felvétel megvalósulhasson. Tehát Finnország is jelezte a külügyminisztere révén idén valamikor az ősz elején vagy nyár végén, hogy a Finnországnak sincs ellenvetése. Tehát a négy korábban ellenző uniós tagállam közül mára egy maradt, Hollandia, és hát itt most akkor lehet egy kicsit boncolgatni, hogy Hollandia valójában miért ellenzi. Az is ismert, hogy Hollandiában egy négypárti koalíció van. Egy olyan négypárti koalíció, amit egyébként nagyon nehéz volt összehozni. Fél éven keresztül zajlottak a tárgyalások, nagyon törékeny a többség ennek a koalíciónak. A parlamentben úgy tudom, hogy csak két képviselő van több, tehát két szavazat többsége van a hatalmon lévő pártoknak. És azt is lehet már tudni, hogy a négy párt közül kettő támogatja Románia a schengeni csatlakozását, egyik ellenzi, egy kisebb kereszténydemokrata párt, és és Mark Rutte pártját pedig megosztja ez a kérdés. Egyébként a hágai parlamentbe beterjesztett határozati javaslatot, hogy a hágai parlament által megterjesztett, megszavazott határozatot éppen Mark Rutte pártjának egyik képviselője terjesztette be. Tehát Mark Rutte pártjától érkezett az a kezdeményezés, hogy fogadjon el a parlament egy határozatot, amelyben arra szólítja fel a kormányt, hogy lassan a testel Románia schengeni csatlakozásának ügyében. És hogy ez miért van így? Hát Hollandiában egyik magyarázat, elég erős az idegenellenesség, a félelem a bevándorlóktól, nem föltétlenül csak a kelet-európaiaktól, akik ugye elveszik majd a munkát. Ez a Brexit jelenség hátterében is állt, ugye ez nem egy új történet Európában. A Brexitnek az egyik, hogy mondjam, előidéző tényezője pont ez a bevándorlóktól való félelem volt. Na most a politikusok, most a holland politikusokra utalok, de bármelyik politikus ugye a választóira figyel, amikor állásfoglal egy ügyben, és úgy tűnik, hogy a törékeny holland kormány többség nem szívesen megy szembe a választói akarattal. Ezért is vagyok én borulátó, mert hogy mondjam, itt a holland állampolgárokat kell először meggyőzni, hogy nem jelent veszélyt számukra, ha Románia Schengen tagja lesz. És ez egy kicsit, tehát hogy olyan politikai vakmerőség, bátorság kell a holland koalíció részéről, hogy majd decemberben támogassák Románia csatlakozását. Az sem elhanyagon golható tényező, bár nem tudom, hogy mekkora szerepe lehet, hogy ugye Hollandiában választások már csak 4 év múlva lesznek, vagy 3 év múlva lesznek, de jövő tavasszal lesznek úgynevezett tartományi, regionális választások, és lehet, hogy erre is gondolva óvatoskodik a Rutte kormány most.
Cseke Péter a Transtelex főmunkatársa, Naprakész vendége, Románia schengeni esélyeiről beszélünk. Az az apropónk, hogy valamivel több mint egy hónap múlva megszületik a döntés, amelyre Románia 2007-es uniós csatlakozás óta vár. December 9-én már tudni fogjuk, hogy országunk felvételt nyerte a határmentes belső határellenőrzés nélküli schengeni övezetbe. Deklaratív szinten most úgy tűnik, hogy csak a hágai kormányon múlik Románia felvétele a schengeni térségbe. Itt említetted azt, hogy az MCV jelentéshez, az együttműködési és ellenőrzési mechanizmushoz köti Hollandia, ismételten hangsúlyozza, hogy ezeknek a feltételeknek teljesülnie kell, viszont olvasni olyan politikusi nyilatkozatokat, miszerint téves megközelítés összefüggésbe hozni a schengeni csatlakozást az igazságszolgáltatásnak a monitorozását előíró MCV lezárásával.
Hát ez téves összefüggés, persze, de ha egy tagállam, tehát még egyszer, hogy a hallgatóknak is legyen világos, valóban a schengeni csatlakozásnak csak technikai kritériumai vannak. Nem akarom ezeket részletezni, utána olvasgattam, de szerintem unalmas, hogy az informatikai rendszere a határvédelemnek hogyan csatlakozik a nagy közös schengeni adatbázishoz, milyen a rendőri együttműködés, egy csomó, de tényleg technikai kritériumok, amik egyébként az elmúlt 10 év alatt sokat változtak, korszerűsödtek, és Románia azért is kérte, hogy legyen egy újabb szakértői vizsgálat ezen a téren, hogy bebizonyítsa, hogy sikerült idomítani a saját határvédelmét a korszerűbb schengeni rendszerhez. Tehát tényleg csak technikai kritériumok vannak, de az uniós szabályok szerint egy ország schengeni csatlakozására a tagállamoknak egyhangúan, egyöntetűen kell dönteniük. Ha valamelyik tagállam kitalál valamilyen kifogást, senki nem akadályozhatja meg őket, semmilyen szankciót nem kap Hollandia az EU-tól amiatt, hogy kilóg a sorból. Hányszor lógott ki Magyarország a sorból, most legutóbb például az ukrajnai háború fejleményei kapcsán ez is megmutatkozott, attól még nem rúgták ki Magyarországot az Európai Unióból. Tehát a román politikusok azt mondják, hogy politikai kritériumokat is alkalmaznak a tagállamok Romániával. Szemben ez kétségkívül így van, de elképzelhetőnek tartom, hogy Románia most a fordított helyzetben ugyanúgy támasztana hasonló követelményeket, hogyha egy új tagállam felvételéről van szó, és a román állampolgárok attól tartanának, hogy ez veszélyezteti az ő biztonságukat. Tehát nyilván, ez egy politikai kritérium, nyilván igazságtalan, de mint említettem, nem teljesen elrugaszkodott a korrupció jelenségét összekapcsolni a schengeni csatlakozással. Tehát ismétem, lehet maradéktalanul teljesíteni technikai feltételeket, gyönyörűen működik az az adatbázis, az ellenőrzés a határon ragyogóan zajlik, viszont ha a korrupció még tapintható mértékű, akkor az egy sérülékeny határ, nem? Tehát, hogy mondjam, ha le lehet fizetni egy román határrendést, akkor csókolom, akkor semmi értelme a tökéletes rendszernek, ha kiátszható. Nincs tökéletes rendszer, bocsánat. Tehát, de akármilyen korszerű is kiátszható korrupcióval. Tehát ezért mondom, hogy nem elrugaszkodott. Viszont most már annyira kínos, hogy ez 11 éve zajlik, és ismétlem most, hogy az EU motorjának számító két erős tagállam, ugye Németország, Franciaország is kiállt Románia mellett, akkor most már, hogy ez még 2022-ben téma. Elmondtam, hogy miért téma, Hollandia számára miért téma, ezzel meg kell békélni. Itt most kérdés, hogy milyen stratégiát követ Románia. Épp olvastam, hát európai parlamenti forrásokra hivatkozva beszámolt román sajtó arról, hogy Nikolaj Csuka ugye múlt héten Brüsszelben volt, Schengen ügyben is, de nem ez volt a fő látogatás fő célja, úgyse Brüsszelen múlik a schengeni csatlakozás, mert ez Brüsszel már támogatja. De találkozott az európai parlamenti képviselőkkel, a romániaiakkal, az összesekkel, valamennyi párt részéről. Ez egy zárt körű találkozás volt, és Csuk könyörgött nekik, hogy hagyjanak fel válással, a diplomáciai eszközökkel meggyőzni Hollandiát arról, hogy engedjen ebben a kérdésben, nem úgy, hogy neki rohanunk a hágai politikusoknak, és elkezdjük emlegetni a hollandiai korrupciót a hollandiai kikötőkben, vagy drogkereskedelm problémája Hollandiában meg. Mert a román politikusok egy része nyilván jogosan frusztrált a holland álláspont miatt, de azt a frusztrációját úgy mutatja ki, most például konkrétan Rádes Bogdán egyik liberális EP képviselő, hogy neki megy ezerrel Hollandiának. Tehát vagdalkozik, támad.
Én amikor ezeket a nacionalista túlkapásokat olvastam, illetve hallgattam, akkor lehet, hogy nem jól, de az jutott eszembe, hogy vajon a schengeni csatlakozás hasznossága kapcsán konszenzus van a hazai politikában? Mert az uniós és a NATO csatlakozás tekintetében volt. Most itt valóban mindenki akarja?
Igen, ez abszolút összpárti támogatást élvez ez a történet. Az megint más kérdés, és ezt is én rossz ízzel vettem tudomásul, hogy azért ezt az egységet sikerült megtörni olyan szempontból, hogy elindultak a kölcsönös vádaskodások itt a román pártok között is. A PCD, a szociáldemokraták, Márcsai Csoláku pártelnök személyesen azzal vádolta az USZR-t, hogy tulajdonképpen érdeke, hogy ne csatlakozzon Románia most Schengenhez, mert ebből politikai tőkét tud kovácsolni ellenzéki pártként, mert hogyha Romániát idén nem veszik fel, akkor újjal mutogathat az USZR a kormányra, a hatalmon lévő pártokra, hogy né, eljátszottátok ezt az esélyét Romániának, ti vagytok a hibások, és nyilván ebből politikai tőkét lehet kovácsolni. Ez szerintem nem igaz. Tehát nem igaz az, hogy az USZR ellenezné és kerékkötője lenne. Azt állította Csoláku, hogy a háttérben az USZR-ések tulajdonképpen lejáratják a román kormányt, és a schengeni csatlakozás ellen dolgoznak. Én ezt nem hiszem. Tehát most nem azért, mert ezt az USZR-ések tagadják, de ez tényleg annyira nemzeti érdek, hogy én meg vagyok győződve, itt őszintén tényleg az összes párt, az AUR is ezt a kérdést támogatja, tehát sikerült összezárni. Nagyon kevés pillanatok egyike, vagy témák egyike, amelyben konszenzus van a román politikában. És ez pont a schengeni csatlakozás. Csak mondom, hogy azért sikerült már ebből is belpolitikai viszályt kreálni.
Péter, beszélgetésünk zárásaként mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy tulajdonképpen mit jelentene Románia számára a schengeni csatlakozás. Itt azt mondjuk, hogy határmentes övezetbe léphetünk be, és ahogy te fogalmaztál, elmehetünk egészen Portugáliáig, anélkül, hogy bárki is megkérdezne, bárki bármit kérdezne tőlünk, viszont olyan politikus nyilatkozatok vannak, hogy gazdasági szempontból óriási veszteség az, hogy nem vagyunk a schengeni övezet tagjai, és az erkölcsi veszteségről meg ne is beszéljünk.
Hát az erkölcsi ez inkább, hogy mondjam, egy teljesen jogos frusztrációt kelt a román állampolgárokban, amikor, ha teszem azt, például Horvátországot, amely később, jóval később csatlakozott az Unióhoz, felveszik a Schengen-térségbe, mert ugye egy csomagban van a három ország, Románia, Bulgária és Horvátország. Tehát ez egy frusztráció, és az megnyilvánulhat egy euroszkepticizmusban, egy EU ellenességben. Ennek hosszú távon nagyon rossz következményei lennének. A gazdasági, én ehhez nem értek, de hát ott lehet olvasni, maga a pénzügyminiszter nyilatkozott arról, hogy 100%-kal megdobná, 0,5% ponttal, bocsánat, a román gazdasági növekedést a schengeni csatlakozás. Nyilván most konkrétan például a fuvarozóknak, az árufuvarozó cégeknek óriási veszteséget jelentenek azok a több mint 8, néha 10-12 órás várakozások a román-magyar határnál. Tehát ez tényleg pénzekben, nagy-nagy összegekben mérhető. Én Winkler Gyula, romániai EP képviselőt kérdeztem, aki ugye RMDSZ-es EP képviselőtek, ugye gazdasági szakértő is erről, és ő azt mondta, hogy több milliárd euróra dughat évente az a plusz, amit Románia számára jelentene a schengeni csatlakozás. Tehát a gazdasági előnyei szerintem vitathatatlanok, akkor nekünk, erdélyi magyaroknak meg egy külön komfortérzetünk, ez külön hozzájárulhat, hogy nem kell egy-másfél órát várakozni a határon, ha meglátogatjuk a rokonainkat. Éppen most voltam Budapesten, és 9 óra az út vonattal, bosszantó, fárasztó, meggondolom, legközelebb gyűjtök több pénzt, megyek repülővel, mert így tényleg elég nehéz eljutni. Tehát, hogy mondjam, konszenzus van, hogy gazdasági előnyekkel jár, konszenzus van, hogy Románia megérdemelné, de hát volt még, csak nem akarom elhúzni, van, teljesen nem érintettük az ukrajnai háború témáját, és ami egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy Németország és Franciaország hirtelen.
Tehát ez a megváltozott geopolitikai helyzet, ez kedvezhet a tagságnak?
Hát, azt akkor ott, mikor elkezdtem magyarázni, hogy enyhült a német-francia álláspont, akkor kötelező módon meg kellett volna említenem, hogy közben ittuk Románia szomszédságában háború is zajlik, és tényleg itt a momentum annak, hogy erősíteni az unió szolidaritását, és megelőzni azt, hogy a román társadalom EU ellenessé váljon. Tehát nem, tehát most, ha most nem veszik fel Romániát, akkor tényleg elég káros következmények lesznek. Egyébként te azt mondtad, hogy december elején eldől. Nem biztos, hogy ez döntés. Nyilván, hogyha nincs döntés, akkor azzal eldőlt, hogy idén nem veszik fel Romániát. Ez világos. De elképzelhető, több forrásból is hallottam, hogy ha Hollandiát nem sikerül meggyőzni, akkor inkább a román schengeni csatlakozást nem is bocsátják szavazással. Tehát ez egy, hogy mondom, ez a B-terv, hogy nem szavaznak róla, hanem majd a Bel- és Igazságügyi Tanács következő ülésén valamikor jövő tavasszal, vagy jövő nyáron. Tehát kompromisszumok még elképzelhetők, de mondom, Hollandia meggyőzésére nem biztos, hogy elég ez az egy hónap, vagy 40 nap, ami hátra van a döntésig.
Legyen ez a végszónk. Cseke Péternek, a Transtelex főmunkatársának köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni.
Köszönöm, hogy érdekelt a véleményem, és minden jót neked.